Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettessével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzá: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásra. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se talisznyát, se sarokot. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondják: békessége háza. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességre. Ha nem, visszaszáll rád. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, ami ők van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek. Elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Testvéreim, azt gondolom, hogy sok mindent tanulhatnánk az üzanyától. Például alázatosság, engedelmessége, az Úr akaratával való együttműködés, vagy a fájdalmaknak a türelmes elviselését. De igazából, testvérek, azt gondolom, hogy egy valamit kéne nekünk megtanulni az üzanyától, mert akkor az összes többit, amiről idáig is beszéltem, meg azokat is, amiről idáig nem beszéltem, grátisba megkapjuk. És tudjátok, hogy mi ez, testvéreim? Ugye Lukács evangéliumnak van az ünnepe ma, ő írt a legtöbbet a szűzanyáról. Azt mondhatjuk, hogy ő volt a legnagyobb szűzanyát tisztelő evangelista. És ő írta le, amikor az angyal köszöntötte a szűzanyát, Mária kegyelemmel teljes volt. Azt mondja Barsi Balázs atya, hogy az, hogy kegyelemmel teljes, az azt jelenti, hogy Isten szeretetével volt teljes. És mivel jól tudjuk, János apostol leveléből, hogy Isten a szeretet, magyarán a szűzanya Istennel volt teljes, Istennel volt tele, testvére. Ezt kéne nekünk eltanulni a szűzanyától. Gyakran csak arra gondolunk, hogy a szűzanya azért volt Isten hordozó, mert a méhébe hordozta a szűzanyát. De testvéreim, a szűzanya duplán volt Isten hordozó, mert a méhébe hordozta az Isten, és azért, mert a szívébe hordozta az Isten. És nem elég, hogy a szívébe hordozta az Isten, de azt is megengedte, hogy ez az Isten teljesen átjárja, teljesen birtokba vegye. Igen, testvére. És gyakran elfeledkezünk arról, hogy mi is, ha kétszeresen nem is, de egyszeresen mi is Isten hordozók vagyunk. Ha 10 evangélium idézet nincsen ezzel kapcsolatban, és a páli levélekben, akkor egy sem. És erről én azt veszem észre, testvérek, hogy ez a mi tragédiánk, hogy elfeledkezünk erről, mert ez az embernek az abszolút méltósága, hogy mindannyian Isten hordozók vagyunk. Ettől egy. Tök mindegy, hogy milyenek a szellemi képességek, tök mindegy, hogy nézünk ki. Mindannyian Isten hozzátartozók vagyunk. A teljesség igénye nélkül hadd hozza ide ennek az alátámasztását, hogy az Isten bennünk lakik. Az első korintusiakhoz írott leveléből mondja Pál, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek. A Galatákhoz írt levélbe írja, fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek. Vagy János apostol első levelében olvashatjuk, az ő parancsa pedig az, hogy higgyünk fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Így parancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, Istenben él, és Isten ő benne. Azt, hogy ő bennünk él, a lélektől tudjuk, akit tőle kaptunk. És ugye a Galaták 5.22-ben mondja Pál, már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Igen, testvéreim, és hát pontosan a kereszténységünk abszolút célja, az nem más, mint hogy engedjük, hogy ez az Isten, aki bennünk lakik, ez a Szent Lelkével átitassa a lelkünket. Abiai Szent Teréz is fölhívja a figyelmet, így mondja az egyháztanító, nagyon fontos, hogy megértsétek, az Úr bennünk lakik, bensőnkben együtt vagyunk ő vele. Szent Cezárius mondja, Isten nem csak emberi kézemelte templomokban lakik, vagy kőből, fából épített házakban, hanem sokkal inkább az ember lelkében, amelyet saját képére formált és alkotott meg teremtő keze. Vagy mondja Eckhart mester, ez a nagy domonkos misztikus, a lélek közvetlenül Istentől kapja létét, ezért van Isten közelebb a lélekhez, mint a lélek önmagához, és ezért van Isten a lélek alapjában, Istenségében. Nos, testvéreim, azt gondolom, hogy ez tudatosodik bennünk, az teljesen megváltoztatja a mi kereszténységünket. Már a kereszténységünk középpontjában nem a bűn elleni harc lesz, nem a sátán elleni harc lesz, hanem már azért fogunk küzdeni, hogy mind jobban közel engedjük ezt a végtelen szerető Isten magunkhoz. Igen, testvéreim, valójában az átistenülésnek kéne a kereszténységünk középpontjába lennie. És ha nem is tudunk teljesen úgy átistenülni, mint a szűzanya, mert ő az áteredő bűn nélkül való volt. De ettől függetlenül a szűzanya közbenjárását, az Úr szeretetét viszonozva, aki ingyenesen szeret minket, és nem dolgokat akar nekünk adni, hanem saját magát, közel kerülhetünk ahhoz, amilyen a szűzanya volt. Testvéreim, a szentek, mind a misztikus szentek egytől egyig erről beszéltek. Eckhart mesteren keresztül, keresztes Szent János, Abiai Szent Teréz, mindenki erről beszélt. Hogy engedjük végre meg, hogy Isten lehessen bennünk. Igen, testvéreim, de hogy mi akadályozza az, hogy az Isten az teljesen hatalomra jusson a szívünkben. Hát egyrészt a bűn, mert testvéreim, a bűnnek nem az a tragédiája, hogy van egy mennyei házmester, aki csinált egy ilyen betarthatatlan listát, házi rendet. Testvéreim, a bűnnek az a tragédiája, hogy elszakít minket a bennünk lévő Istentől. Ezért olyan hangsúlyos a kereszténységben a bűn. Nem azért, mert a gonosz papok lelkiismeret furdalást akarnak bennetek kelteni, és csak ez akadályoz meg titeket, hogy jól érezzétek végre magatokat. Igen, testvéreim, a bűn az egyik. És valójában a szentségek és az imádság azok lényegében az Istennel való egyesülés kvázi eszköze. Értitek már? Hogy lényegében mindig találkozásnak kéne lennie a szentségeken keresztül, a bennünk lévő Krisztussal, az Eucharisztián keresztül, ott fizikai formában is egyesülni akarunk velünk az Úr, nem csak lelki formában az imádságon keresztül. De testvéreim, mi az a legjobb Isten előtt. Amikor rájövünk, hogy mennyire rászorulunk, mert tele vagyunk sebekkel, amiket magunknak okoztunk a bűnnel, és általában, amiket azok okoztak a bűnnel, amik a legközelebb álltak hozzánk, általában a szüleink, a testvéreink és a barátaink, és ezeket a sebeket nem tudunk begyógyítani. Amikor rájövünk, hogy nem tudunk kiszabadulni a szenvedélybetegségeink fogságába önerőből, és amikor rájövünk, hogy nem tudjuk egyszerűen leküzdeni a nagy gyarlóságainkat, ugyanazokat a bűnöket visszük a dobozba 30 éve. Igen, testvéreim, az igazi megtérés ott kezdődik, amikor rájövünk, hogy semmit vagyunk Isten nélkül. Istennel viszont nagyjá válhatunk, Isten által, Istenben, az ő szeretetét, az ő szent háromságos életét befogadva. És utána, testvéreim, el kell kezdeni lelki életet élni, azt mondja a Szívszent Izsák. Lelki életünk célja nem más, mint egyesülés az Istennel. Ti ezért építek a lelki életet? Hogy egyesüljetek Istennel? Vagy csak ki akarjátok pipálgatni a dolgokat? Elmondtam, hogy cselekedni meg az estimát? Elmentem templomba, évente egyszer bónom? Jó, tudom, hogy nem vagyok olyan jó, de azért mégiscsak külön vagyok másoknál. Testvére, nem arról szól a kereszténység, hogy megpróbáljuk Isten szeretetét elnyerni. Ez a szeretet ingyenes, csak meg kéne nyílni rá. Mert az Isten az ugyanúgy szereti a legnagyobb szentet, mint a sorozatgyékos. Csak az a kérdés, a szent meg tudja fogadni, a sorozatgyékos meg nem. Ez Isten szeretete konstans. Nem kell tenned semmit ahhoz, hogy ezt a szeretetet elnyert. Egyszerűen csak el kéne fogadni az Úrnak az irgalmát. És végre őszintén ki kéne mondani a szívünkben, hogy Uram, szükségem van rád. Mert nélküled én egy nyomorult ember vagyok, én egy roncs vagyok nélküled, Uram, gyógyíts ki végre magamból! Alig van bennem szeretet, hát már a házastársamat nem tudom szeretni, a szomszédról nem is beszélve. Uram, nincs bennem bölcsesség, nézd meg a legjobb szándékom ellenére, így sikerült nevelnem a gyerekeimet. Uram, könyörülj rajta, add nekem az a te szívedet. Az én szívem az kőből van. Imádkozunk mi így? Vagy csak elmondunk a mondókákat? És testvéreim, csöndbe is kínál lenni néha. A Szűzana sokat volt csöndbe. Szemlélődő életet élt. Hogy a lelki mélyén szóló Istenet hallja. És elelkülődő azon a szavakon, amelyet a fülével hallott, meg amit a lelkének a fülével hallott. És végre csöndbe kéne lenni, hogy meghalljuk, hogy azt mondja nekünk a szívünkben az Úr, hogy te vagy az én szeretett fiam, vagy lányom. Vágyakozok utána. Te nem vágyakozol én utána. Béles módon szeretsz. Nem fiúi szeretettel szeretsz, béles módon meg akarsz nekem felelni. Kufálkodsz velem. Üzletelni jössz hozzá. Nem azért imádkozol, hogy mind jobban hozzám bújjál, hanem azért, hogy az élet körülményeidet megváltoztassam. Nem magam miatt keresem, érdekből keresem. Azt mondja Eckhart Mester, a legtöbb keresztény úgy szereti az Isten, mint a gazda a tehenét. A tejér meg a vajér, a haszonból, ami van belőle. Ez önzetlen ingyenes szeretet. Ez olyan szeretet, mint amilyen a házastársak szeretete, amikor lángol a szívünk egymás után. Vágyakozunk mi az Isten után. Meg akarjuk őt ismerni. Vele akarunk élni. Felé fordulva akarunk élni. Tőle várjuk, hogy boldogok legyünk. Tudjátok, hogy miért mondja a Magnificatban a Szűzana, hogy boldognak hirdetnek a mindenmennek zenét. Tudjátok, hogy miért volt boldog a Szűzana? Annak ellenére, hogy a fájdalmak asszonya volt. Látod, hogy keresztre feszítik a fiát. Tudjátok, miért volt boldog? Mert az ember csak a szeretet teheti boldoggá. És Isten a szeretet. És aki Istennel a legszorosabb egységbe él, az boldog. Még a nyomorúságai ellenére is. A Szűzana annak ellenére volt boldog, hogy hatalmas fájdalmakat cipelt. És ez nem ellenmondás. A szentek is annak ellenére voltak boldogok, akik nagy betegséget cipeltek. Igen, testvéreim. És ez a mi nagy bajunk, tudjátok, hogy dolgokon és embereken keresztül akarunk boldogok lenni. Testvérek, dolgok nem tudják betölteni az ember szívét, és az a büdös nagy helyzet, hogy egy ember sem erről a házasok tudnának mesélni. Pedig mindenki abban az elvárással ment neki a házasságnak, hogy végre itt van egy ember, aki majd engem boldoggá fog szeretni. Egy frászt. Blaise Pascal, ez a nagy matematikus mondja, hogy az emberben Isten alakú űr van. Ezt nem lehet betölteni se dolgokkal, se emberekkel. Ez az embereknek a nagy javajára. És a sátán folyamatosan ezen dolgozik. Keresd mindenhol a boldogságot, világi csecsemetjébe, itt van a világnak a húsnia, szórakozzál. Csak Istennél ne keresd a boldogságot. Csak nehogy elhitted a benned lévő Isten, boldoggá tud téged szeretni. Bárhol keresheted. Az üzen a hit. Igen, az üzen a hit. Az üzen a nem várt a világtól semmit. Az üzen a mindent az Istentől várt. És tökéletes egységbe érte vele az életét. Tökéletes boldogság. Igen, testvéreim, valójában ennek kéne lenni a legfontosabb. Mekkora dolog az, testvéreim, hogy minden egyes lelket az Isten egy lelki házasságra hív. Érted? Minden egyes lelket az Isten egy lelki házasságra hív. És ugyanúgy, ahogy hosszú távon egy kapcsolat nem működhet, hogyha abba fölszínes a kommunikáció, az Istennel való kapcsolat sem működhet fölszínes kommunikációban. Testvéreim, lehet az ember rózsafüzér tart, hogyha csak mondja az imádságot és nem imádkozza, ott sincs a szíve. Be akarja húzni a strigulát, ma is elmondta a rózsafüzér. Jó van, közelebb kerültél által az Istenhez. El lehet járni templomba is, testvérek. Úgyhogy nincs találkozás. A pap is elmondhatja a miséjét, úgyhogy nem találkozik misézés közben a Krisztussal. Minden szíve. Csak éppen messze jár a szíve. És egyszerűen is ez meglátszik általában. Igen, testvérek, hogyha nincs mély ima életünk, akkor ez a kapcsolat a bennünk lévő Istennel, ez döglődik. Lényegében társas magányba élünk. Olyan, mint hogyha ő a kanapén alszik, a nappaliban az az Isten, de meg a másik szobában szöszöszöz. Igen, testvérek, ez az imádság. Az imádságnak a lényege az nem más, mint egyesülés az Istennel. Igen, testvéreim, és fönnmaradhat egy házasság, hogyha abban nincs kiengesztelődés. Hát itt a házasok tudják, hetente mérik, sértik egymást. Ha nincs az Istennel való igazi kiengesztelődés, akkor fönnmaradhat-e az Istennel való kapcsolat. Igen, testvéreim, de amíg ez is csak ilyen kipipálásra megy, el kell menni, évente legalább egyszer, el kell menni, be kell mászni a dobozba. Aztán, de néha nincs találkozás, ez nem két személy közötti találkozás, veszedbe nem jut az Isten közbe. Ha igazából csak kötelességből gyúlsz valamit mondani kell, összeszedek valamit. De testvéreim, a lényeget meg szoktuk gyomni. Az, hogy valójában minket nem érdekel annyira az Isten. Az, hogy valójában mi nem szentelünk rá időt, valójában mi nem akarunk odafigyelni rá, valójában mi nem akarunk követni az ő instrukcióját, valójában mi nem vagyunk kíváncsiak a szeretett szövegeire, akik hozzánk írt a Bibliára. Múltkor megkérdeztem 100 templomba járó katolikus, 80 olvasták el az Úrszövetséget. Baromira érdekel minket az Isten, mi? Igen, testvéreim, és az Eukarisztia, Szijjártói Szent Katalinak mondja az Isten, aki halálos bűnállapota állva áldozik, az olyan, mintha egy olyan gyertyával jönne oda, amiben nincs kalóz. Aki meg kicsi hittel fogadja és kicsi szeretettel az Urat, az olyan, mint aki egy kis gyertyával jön, aki meg nagy hittel, nagy szeretettel, az meg egy nagy gyertyával. ugyanazt a fényt kapja. Csak rajta múlik, testvéreim, mindig rajta múlik, hogy az Isten szeretetéből mennyit akarunk befogadni, mennyire nyílunk meg neki. Vagy csak kerülgetjük, mint a macska a forrókását. Ó, itt vagy azért az életemben, mondjuk az ötödik helyen a labrador után. Hogy törekszünk ma arra, hogy az Istennél az első az életünkben. Testvére, hogy ráirányulva éljünk. Hogy ő ráfigyelve éljünk. Keressük a csöndet. Keressük a magát. Akarunk mi vele találkozni? Akarjuk mi, hogy a csöndbe meg az imába gyógyítsa a szívünket? És hogy szerelmes szavakat suttogjon a lelkünknek? Vagy csak úgy egymás mellett élünk, mint egy távoli rokonnal, akivel a találkozunk, akkor se figyelünk rá. Testvérek, lehet ám beszélgetni is úgy, hogy az ember ugye mondja már 10 percet, és te meg teljesen máshol vagy, az unokádnál vagy. Azt mondja neked, érted? Az imába ugyanígy lehet ám imádkozni. És hogy nincs találkozás, nincs kapcsolatfölvétel. Mi nem vagyunk a drótnak a másik végén. Fölveszünk a konyót, azt a másik kezünkkel egy orróval elvágjuk a vezetéken. Még hogyha vezetékes telefonok lennének. Igen, testvérek. A Szűzanya az folyamatosan imádságban volt. Azt mondja az aranyszájú Szent János, hogy ugyanúgy, ahogy a test lélek nélkül, halott a lélek is halott imádság nélkül. Azt mondja a szirmai Szent Katalin, az ember az imádkozás közben tanulja meg levetni önmagát és magára ölteni Krisztust. Így kimondja, hogy az imádságban, meg a szentségeken keresztül formálja Isten a saját képére a mi lelkünket. Ezért mondja Eckhart mester, hogy az Atya azt szeretné, ha valamilyen módon minden emberben a Fia inkarnálódna. Hol tartunk mi a Krisztussá válás útján? És testvéreim, ez nem önerő. Tudjátok, az Isten az nem egy olyan pedagógus, aki föladja a leckét, aztán majd ha megdöglünk, akkor számon kéri. Nem, testvérek. Az Isten az egy olyan pedagógus, aki leül mellé, és mondok még mást is, egy olyan pedagógus, aki igazából csak azt akar, hogy mellette üljünk, és ő így a leckét. Értitek? Valójában a mi hozzájárulásunkkal és közreműködésünkkel az Isten töri össze a szenvedélybetegségeinket, az Isten gyógyít ki minket magunkból, és az Isten gyomlálja ki a gyarlóságait. Önerőből küzdhetünk, mint malacai égen. Nem jutunk semmire, mert ez nem emberi erőfeszítésnek a kérdése, hanem hogy mennyire fogadjuk el azt, hogy az Isten rendelkezzen a lelkünkkel, és belakja. Igen, testvérek, beszeretnek kéleckedni az Úr a lelkünkkel. Más kérdés, lépben tartó módon minden lélekben jelen van, még a halálos bűnállapotában lévőben is. Ezt ilyen átvitt értelemben mondom, hogy szobáról szobára beszeretné lakni a lelkünket, mi meg bezárjuk a spájzba. Azt még elégedettek is vagyunk, hogy hú, itt van mégiscsak a lakásban. Azt néha bedugjuk neki, csak nem a parizért tudjuk be az izébe, csúsztatjuk az ajtónak a résén, az ételbe adó résén, hanem becsúsztatjuk a kis izét, 10 rózsafüzéreket. Ilyen testvérek, ezen múlik, hogy hasonlódjunk Krisztushoz, és hasonlódjunk Máriához, aki az átistenült embernek a prototípusa. Mária szüntelenül imádkozott, szüntelenül az Urat kereste magába, a környezetébe, az eseményekbe, az emberekbe, mindenhol az Urat kereste. Te észreveszed Krisztust a fenevarátodba? Te észreveszed Krisztust az erdőbe? Az Isten? Te észreveszed az életed alakulásában az ő szerint gondviselő kezét? Te észreveszed az eukarisztiát? Észreveszed az imádság? Észreveszed a szentírást? Mária mindenhol az Urat kereste. Így érte a mindennapjait, ez a szemlélődés. Igen, testvérek, és erre van mindannyiunknak meghívása. Ez a kereszténységnek a quintesszenciája, igazából. Csak neki kéne állni testvéreim végre, imádkozni. Ugye? Mert tudjátok, hogy mi a legnagyobb hiányzik az egyházban? Az imádság. Itt lényegében nem imádkozunk nagyjából, senki komolyan. Ilyen testvérek csak, hogy imádkozás nélkül nincs átistenülés, nincs lelki növekedés, nincs gyógyulás, semmi nincsen. A szentek testvérei, azok nem azért imádkoztak sokat, mert azok olyan szentek voltak, hanem azért lettek szenté, mert sokat imádkoztak. És igen, mindenki tudja, hogy imádkozni nekik, azért, hogy mindenki imádkozni. Nekem se különbé, én elmondom nektek. Én is nem nagyon találkoztak se szeretetes nővére, se papmával, aki még azt mondtam volna, hú, neki olyan könnyű az imádság. Persze, mert miért? Mert egy musták vagyunk. Kettő, az imádság nem szórakoztató. Testvérek, vannak szórakoztató dolgok, amik a lelkünket nem táplálják, a főzőműsor, meg mit tudom én, ilyen dékóra és sorozat, meg vannak azok a dolgok, amelyek nem szórakoztatók, de a lelkünket táplálják. És igen, az imádkozás közben ritkán történik az érzékek szintjén valami. Igen, az imádság az erőfeszítés, és az imádság az állapotosságot igényel. És testvéreim, oda kell adni Istennek, az aktívaknak a napi egy órát, akik meg már inaktívak, azoknak sokkal többet. Mert azok még megkapják azt a nagy lehetőséget, hogy sok jót tegyenek az imádkozásunk keresztül. A Johannes Tauler azt mondja, hogy a szeretet cselekedetei közül semmi sem olyan kedves az Istennek, mint az imádság. A másikért mondott ima. Igen, testvéreim! Így körülbelül mindenki vígan végignézi, hogy a jó kicsi unokája, meg a jó kicsi gyerekei vígan sasszéznek a kározat felé. Igen, így nincs imádság. Azt mondja a Margarita nővér, hogy a napunk első óráját Istennek kéne adni, hogy megkapjuk az aznaphoz szükséges szeretetet, bölcsességet és erőt. Igen, testvérek, Istennek kéne kezdeni a napot. Napközben, meg ha van idő, monoton tevékenységet végzünk, akkor mondani kéne a rózsaszózért, hogy a Jézus imád. Igen, testvéreim, micsoda, micsoda, én ezt kimondom nektek, senki meg ne sértődjön, de az se baj, ha megsértődik. Aki nem mond el napi egy rózsaszózért, az balra. Miért? Ha nem azért, mert Simon Dávid azt mondja, hanem azért, testvéreim, mert Pió atya mennyit beszélt a rózsafüzérről. Szüntelenül a rózsafüzérről beszélt. Hadd mondjak egy idézetet. Sokat imádkozzátok a rózsafüzért, oly kevésbe kerül és oly sokat ér. Az imádság azt jelenti, szívünket Isten szívébe öntjük. Látjátok? Az imádság azt jelenti, szívünket Isten szívébe öntjük. Így beszél egy misztikus, a mi oldja. Aztán Szent II. János pápával a rózsafüzérről enciklikáként azt mondják pápaként napi három rózsafüzért mondott, de nyilván nekünk nincs időnk imádkozni, neki volt, hát ez végig csak egy szerencsétlen nyomorú pápa volt. Azt mondja a Szent II. János pápával, a rózsafüzér nagyon kedves imádságunk, csodálatos imádság, csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. És ott van Kalkutta és Szent Teréza, amikor nem a leplásokat mosta, mindig rózsafüzér volt a kezébe. Azt mondja Kalkuttai Szent Teréz, a rózsafüzér jelenti erőnket és oltalmunkat. De mondok még más is. Azt mondjuk jó. Kalkuttai Szent Teréz ilyen kis Máriás volt. Meg a második János pápával is korán elvesztette édesanyját, kellett egy mennyei mamma neki. Meg a Pió atya is egy kis izében, ő egy Máriás pap volt. Szeretem, amikor vannak azt, hogy vannak Máriás papok, meg nem Máriás papok. De nem azt mondom, testvére, ki az, akinek nincs szüksége egy ekkora közbenjáróra, egy ekkora támogatóra, aki a fiához viszi az adott embert. Mindenkinek Máriásnak kéne lenni, az összes papnak, meg az összes hívőnek. És higgyétek el, mondja is a kis Szent Teréz, hogy ne féljetek szeretni a szűzanyát. Jézus nagyon szerette a szűzanyát, örül annak, ha szeretitek a szűzanyát. Jézus örül annak, ha szeretjük a szűzanyát. De ezzel nem kell Isten csinálni belőle, érted? Igen, testvéreim, látjátok? De nem csak ő beszéltek erről, a szűzanya. Hány magán kinyilatkoztatásba kérte azt, hogy imádkozzuk minden nap a rózsafüzért? Fatimától fogva. És hogyha kiderül, hogy a medjugorjai kinyilatkoztatások igazak, ó, akkor leszünk bajba, mert állítólag mondták nekem, hogy már hármat kér. Igen, testvéreim, csak hogy nem imádkozunk a rózsafűzért. És tudjátok, mint egy házasságban, engedjétek meg, hogy idehozzam ezt a példát. Amikor az ember hazamegy és elmond a 10 percben a napját a másiknak, az olyan, mint a lelkismeret vizsgálat. Elmondom, hálát adok, amiért jó volt, meg megnézem, mit kéne korrigálni Istennel az életemben. Amikor mondjuk leülök, meghittem vacsorázni a férjemmel, feleségemmel, az olyan, mint a saját szavaimmal imádkozom. Azt mondja, az aviai Szent Teréz, Isten úgy örül annak, ha úgy beszélgetünk az Úrral, mint a legjobb barátunkkal. Amikor mondjuk írunk egy messenger üzenetet, az olyan, mint amikor mondjuk egy röpimát. Uram, áld meg engem, meg áld meg azt a szerencsétlen hajléktalat, meg áld meg az ellenségemet, meg a főnöket, meg a papomat. Igen, testvérek, és valójában, amikor meg csöndbe ülünk az Isten jelenlétébe, az összes szent arról beszél, hogy ez az imádság csúcsa. Az meg olyan, mint amikor a szerelmeddel feküdtél egymás mellett, fogtátok egymás kezét, meg se szólaltatok, és a legmélyebb kommunikáció volt köztetek. Amikor meg mondod a rózsafüzért, az meg mondjuk olyan, mint a házasságban, az anyósod az kérdelet, hogy mesélj már a hülye fiadról, vagy a hülye lányodról, végés 25 évig a nyakadon volt. Igen, testvérek, látjátok, az Istennel való kommunikációnak is nagyon sok rétegnek kéne lennie. Mindenféle imából kéne össze, és ez nem lehet eltanulni a belső imád, az aviai Szent Teréz mondja belső imádnak, de mondhatjuk igazából szemlélődésnek is azt, hogy csöndbe üljünk az Isten jelenlétébe, és egyszerűen csak vele legyünk. A legjobb az oltári szentség jelenlétébe. Igen, testvérek, valójában az, ami nagy problémánk, azért nem változott, mert kevés az ima. És ahogy elkezdünk imádkozni, az ember ki tud egy évig tartani a napi egy óra imába. Olyan csodálatos belső változáson fog keresztül menni, hogy az ima nehézségei ellenére egyre többet fog imádkozni. És ahogy imádkozunk, elkezdünk növekedni az Isten szeretetébe. És ahogy növekszünk az Isten szeretetébe, egyre inkább vágy ébred bennünk, hogy másokért imádkozzunk. Ugye az Istennel való utunk elején magunkért imádkozunk, ugye? Utána, amikor növekszünk szeretetbe, már elkezdünk a környezetünkben lévő emberekért imádkozni, akiket szeretünk nyilván csak azokért, és ahogy növekszünk a szeretetben, akkor már képesek leszünk távolabbi emberekért is imádkozni, ha tovább növekszünk a szeretetben, már idegenekért is tudunk, hogyha meg tovább, még tovább idegenekért növekszünk a szeretetben, akkor meg már tudunk az ellenségeinkért is, meg talán még a papunkért is, ugye? Testvéreim, ez így van, és ezért van az, testvéreim, hogy a szűzanya az közbenjáró volt. Tudjátok, miért volt közbenjáró? Azért, mert Krisztus az egyedüli és legnagyobb közbenjáró, és aki a lelkében egyesül Krisztussal, az Krisztus érzéseiben, gondolataiban, vágyaiban részesül, és ugyanazt akarja, amit Krisztus akar. Ezért van az, hogy a szűzanya a legnagyobb közbenjáró Jézusban. Értitek? Ugyanazt akarja, mint Jézus. És ezért van az, hogy ha mi is növekszünk Jézusban, az Istenben, akkor mi is egyre többet fogunk imádkozni másokért. Azt mondja a keresztes Szent Terézia Benedikta, az ember felelős az összes többi ember üdvösségéért, és az összes többi ember az övéért. Hajaj! Mindannyian felelősek vagyunk, mindannyiunkért. Igen, testvéreim! És éppen ezért van az, hogy arra vagyunk hívva, mi, akik már közelebb vagyunk az Isten felé vezető úton, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Miért? Azért, mert a testvéreink. És ugyanúgy, ahogy az ember megsajnálja a testvérét, aki tévúton jár, nekünk meg kell sajnálni ezeket az embereket, mert ezek lélekben nyomorognak, mert Isten nélkül az ember nyomorog, és nincs bennünk együttérzés, hogy végre elkezdjünk imádkozni. Tehát mit várjunk, hogyha nem vagyunk képesek elimádkozni minden nap egy rózsafüzért az unokáinknak, a gyerekeink megtérésért? Hogy imádkoznánk el egy rózsafüzért idegenek megtérésért, vagy az ellenségeinkért? Igen, testvéreim, azt mondja Matterheski, arra vagyunk hivatva tehát, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Nem csak azért, hogy kimentsük őket a bűn halálából, hanem azért is, hogy velük együtt mi magunk el ne veszünk. Igen, testvéreim, felelősséggel járnak. És mások iránti felelősséggel. Azt mondja, hogy Szent John Henry Newman, a rest és haszontalan szolga, keszkenőbe rejtett, ne essünk-e bűnbe egyik legnagyobb adományunkkal kapcsolatban, szóval és tettel csak keveseket tudunk tanítani és kevesekre hatni. Imáinkkal jót tehetünk az egész világnak és minden egyénnek, hatalmasnak és szegénynek, barátnak, idegennek és ellenségnek. Testvéreim, az imádság a szeretet aktusa. Ötféleképpen lehet szeretni. Effektív segítségnyújtással, jó szóval, imával, bőtermelések felajánlásával. Ezért van az, hogy majd én demensebb fog felküldni a papi öreg otthonba, és amíg ki tudok mondani egy fohásznak, ha föl tudom ajánlani a szenvedésémet, akkor még mindig szeretek. Úgy, hogy már arra nem fogok emlékezni, hogy ki volt a kávánom, nem tudom mikor. Mert már épülök. Ezért van az, hogy mindig tudunk szeretni, mert mindig tudunk imádkozni, meg mindig föl tudjuk ajánlani a nyomorúságunkat mások megtérésére. Igen, testvéreim, és elfelejtsük az így mondja Mattermeszti, hogy azt a testvérünk a közben járó imádságon keresztül be tudunk lobódzani annak a testvérünknek a szívébe, aki elzárkózik Krisztus elől, és a lelkét Istennel, Isten által Krisztus felé tudjuk fordítani. Értitek már, amit nem? Mindig pofázással akarunk dolgokat elérni. Ahelyett, hogy imádkoznánk. És ahelyett, hogy kérnénk a testvérben lévő Istent, hogy változtassa meg a szívét. Pofázásig ne egy kicsikedőt megváltoztatnadok. Csak a házasságot ment tönkre. Jó, megmondtál. Klasszikus. Úgy akarjuk írtani a bűnt a világra, hogy a testvérbe írtjuk a bűnt, nem magunkba. Hát persze, hát mégiscsak nehéz. Igen, testvéreim. El kéne kezdeni imádkozni. Azt mondja Martin Luther King szerzetes, egyetlen ember, aki titokban buzgón imádkozik a szobájában, Krisztussal való egyesülése által ezrek üdvösségét tudja elérni. Igen, testvéreim, a szűzanya közben jár, értünk. Kérjük a szűzanyát, hogy járjon közben azokért, akiket mi a szívünkbe hordozunk. És adja meg az Isten végre, hogy az ellenségeinket az, hogy a szívünkbe hordozzuk az imádságunk keresztül. És egy utolsó idézet és befejezem. Athosi Siloam a következőt mondta. A lélek nem talál békét, amíg nem kezd el imádkozni ellenségeiért. Igen, testvérem, ez a kereszténység csúcsa. És a környezetünkben lévőkön túl, akikért a legtöbbet kéne imádkozni, azok a számunkra nehéz emberek, az ellenségeink, férjünk, feleségünk, meg a többi. Igen, testvéreim, adja meg nekünk a mindenható Isten, mennyei édesanyánk közbenjárására, hogy mind jobban megengedjük Istennek, hogy Isten legyen bennünk, és hogy a szűzanyához hasonlóan mi is úgy közben járókká váljunk, amint a szüzenő közben járó. Ebben erősítsen minket az eukarisztia vétele, és ezért kérjük Szent Lukács apostol és evangélista közbenjárását is.
Isten fizesse meg!